Szeretettel köszöntöm a kedves megjelenteket. Ennek a sorozatnak utolsó alkalma ez, egy kicsit karácsonyozunk is, hiszen karácsonyig nem találkozunk. De mielőtt belevágnánk, szeretném felolvasni ezt a két kérdést, amit legutóbb kaptam. Hát a megbocsátásról már lesz szó, de előre erre kérdez. Hogyan bocsásson meg valaki magának, amennyiben már elfogadta a megváltást, és tudja, hogy Isten már megbocsátott neki, de a bűne, a kiváló memóriája még mindig kísérti, és nem tudta letenni. Én azt gondolom, hogy ebben is lehet Isten segítségét kérni. Én úgy vagyok ezzel, hogy ha Isten nekem megbocsátott, én hogy jövök az, hogy ne bocsássak meg? Meg ha megbocsátott a másik embernek, akire én haragszom, és tudom, hogy ő megbánta a bűnét Isten előtt, akkor én hogy jövök ahhoz, hogy haragot tartsak? Mert azt gondolom, hogy erre kell gondolni, mégiscsak Isten a hatalmas Úr. Ő a döntő személy. Úgyhogy, ha az ember úgy érzi, hogy még mindig túl jó az emlékezete, néha rossz, ha túl jó az emlékezet, tessék megvárni, jön egy idő, amikor romlik. De nem az ilyesmit szoktuk elfelejteni. Másik kérdés. Házas pároknak közös Biblia tanulmányozás céljából milyen könyvet javasolna? Hát nagyon sok lehetőség van, amit szívesen javasolnék, az Philip Yancey. Y-nal kezdődik a neve, Jenszi, Jancei. 180 napon a Biblián át. Egész Bibliát át lehet tekinteni. És előkészületben van, valószínűleg karácsony előtt napvilágot lát, ha ugyan meg nem jelent közben, versről versre a Biblián át. Ez egy részletesebb könyve, ugyanennek a szerzőnek. Ő egyébként nem teológus, hanem újságíró, de nagyon világos bibliai látása van. Jó szívvel ajánlom az ő könyveit. De jóformán minden egyebet. Vannak kitűnő áhítatos könyvek. Lehet, hogy én elfogult vagyok kissé Cseri Kálmán áhítatos könyvével. Egy évvel ezelőtt jelent meg a Kegyelem harmata, az a címe. Nagyon jó a Spurgeon, Mindennapi kenyerünk című állítatos könyv, de ezen kívül is sok jó könyv van. Spurgeonnel vigyázni kellene, hogy úgy járjon valaki, mint az egykori dunántúli lelkipásztor. Elég rosszul prédikált, de tudott angolul. Aztán Spurgeon prédikációk kerültek a kezébe, kezdte azokat fordítani, a gyülekezeti élet megélénkült. Igaz, hogy mondott ilyet is, hogy testvéreink, kereskedő nép vagyunk. A parasztok csak úgy néztek. De ami elhangzott, azért az bibliai igazság volt. Na ennyit Spurgeonről, de biblikus, kiváló, rövid kis igemagyarázatok, amiket ő mond. Na most az előadás is kapcsolódik majd a karácsonyhoz, megbocsátás és parancsba kapott szeretet, hogy hogyan kapcsolódik, az remélem, hogy majd kiderül az előadásból. Az én kedvenc népdal énekes nőm, Tolnai Lea, egy kis karácsonyi csokrot hozott ide nekünk. Lea, légy szíves, gyere közelebb.
Betlehemnek csak vigyázatában, nagy öröm hirdetetik, nagy öröm hirdetetik, mert a barmók pajtájában, ők Szamária szójában, üdvözítő születik, üdvözítő születik. Ó, Szent József, mit gondoltál, hogy istállót választottál, ilyen kemény hidegben, ilyen kemény hidegben. Szállj be hozzánk Máriával, született kis Jézuskával, lakjál a mi szívünkben, lakjál a mi szívünkben. Szállj be hozzánk Máriával, született kis Jézuskával, lakjál a mi szívünkben, lakjál a mi szívünkben. Örvendezzél, Betlehembe menjél, ajándékokval. Megszületett Isten fia, egy kis gyermecske, atyáinktól régtől fogva vád kűs dedecske. Jaj, mint fázik, arca jól esázik, sűrű cseppekve. Jaj, mint fázik, arca jól esázik, sűrű cseppekve. Mennyi cseppek, annyi gyöngyök, mind értünk hullnak, s ezek a mennyei vizek lelkünkre folynak. Mennyi cseppek, annyi gyöngyök, mind értünk hullnak, s ezek a mennyei vizek lelkünkre folynak. Jöjj el, ézes Jézus, jöjj el! Lelkünk téged vár, jöjj el, ézes Jézus, jöjj el, lelkünk készen vár. Jöjj el, ézes Jézus, jöjj el, lelkünk téged vár, jöjj el, ézes Jézus, jöjj el, lelkünk készen vár. Gyönyörű, szép leány, de nagyon zsidógál, aranypárt a fején, karkötő aranyszál. Szűzesség rózsája, kinyílta a pusztában, mennyország királya, fázik a jászolyban. Szűzesség rózsája, kinyílta a pusztában, mennyország királya, fázik a jászolyban. Jönnek jó királyok aranyos ruhákban, az áldott pásztorok szép selyem subákban, tisztán tiszta gyócsban hajadó leányok, tisztán tiszta gyócsban hajadó leányok. Örvend sok-sok angyal, mint a raj mihecske, köszönték a szűzet, üdvözlégy, menyecske. Jézusnak szent anyja, a jászójának szélén, örvend szent fiának, mosolygó két szemén. Jézusnak szent anyja, a jászójának szélén, örvend szent fiának, mosolygó két szemén.
Adja Isten, hogy több karácsonyt is megélhessünk, ne búval, ne bánatval, több örvendetes napokkal.
Én azt gondolom, hogy ez ajándék volt nekünk. Ez a kis karácsonyi csokor, bocsánat, nem volt föltéve. Újra mondom, ajándék volt ez a néhány ének, amit hallottunk. Én úgy sejtem, még van a tarsolyban egy-két ének. Úgyhogy most megkérem Lestján Katit, hogy azt a két verset olvassa fel nekünk, amiről beszéltünk, és esetleg utána, ha még ha torkodban ott van az ének, akkor még énekelj nekünk, jó?
Rónai György, Betlehem. Minden megíratott. A próféták megmondtak mindent jó előre. De ha te, anyai szíved, még mindig nem hagyott fel a reménnyel, a te szíved még mindig várt valamit, egy rést az örök rendelésen, amelyen a szeretet kiosonhat. József már fáradt volt, ledőlt volna egy kapuboltba, de te csak mentél házról házra, kapuról kapura, és zörgettél, és könyörögtél, nem magadért, hanem a gyermekért, hogy ne fázzék, ne szúrja szalma gyönge testét, ahogy a próféták megírták. Mert a te anyai szíved még mindig nem hagyott fel a reménnyel, hisz van-e telt pohár, melynek színén egy szirom el ne férne még, ház, hol egy terhes asszonynak ne jutna még hely? Lobbant a lámpalánga, mint az érdes kéz, kutatva fölemelte. Hé, kidörömböl itt! Takarodjatok, koldusok, nem csárda ez! A tárt kapun kidőlt a jó meleg, s a zsíros sültek jó szaga. S egy kard villant, sokféle martalóc bitangol szerteszét ilyenkor, s a bölcspolgár vigyáz a házra. Betlehem bezárkózott, szíve kővé keményedett a félelemtől. Mert azokban a napokban összeíratta a népét a császár. Elengedték a láncról a kutyákat. Nagy szerindekek futkostak a hóban, dühösen szimatoltak, szűköltek, mint a lelkiismeret. Józsefnek fájt a lába. Botjára támaszkodva baktatott az érthetetlen éjszakába, az istáló felé, amely fölött már ott égett a csillag. A küszöbön megállt, hátrahőkölt a vastag trágyabűztől, s tanácstalanul visszanézett. Te már tudtad, hogy nincs segítség. Az emberek bezárták szívüket. A szeretet hiába könyörög, nem talál rajta rést. Fájdalmak emberét hozott világra nyomban, fájdalmak anyja vagy, fájás nélkül szülő, amint a nyírkos szalmára lerogytál, s öled végtelen távolából, meghallottad a koldús újszülött didergő zokogását. És a másik, Reményik Sándor, János evangéliuma, Ravasz Lászlónak. Összehajolnak Máté, Márk, Lukács, és összedugják tündöklő fejük a bölcső körül, mint a három királyok. Rájuk a gyermek glóriája süt. A gyermeké, ki rejtelmesen bár, s természet fölöttin fogantatott, de fogantatott mégis, született. S emberi lényként tehetetlenül babusgatásra várón ott piheg a gyermek. A nő örök anya álma, szíve alatti sötétből kicsírázott. Ronyba, pólyába, s egy istáló lámpa sugár körébe. Bús állati pára lebeg körötte, a föld gőzköre. A dicsfény e bús köddel küszködik. Angyali ének, csillagfény, pásztorok, s induló végtelen karácsonyok, vadvilágba végtelen örömök, lobognak, zengnek, mégis köd a köd. S mindez olyan nyomorúan emberi. S még az angyalok jó akarata, még az is emberi és mostoha. De János messze áll, s egyedül. Nem tud gyermekről, és nem tud anyáról, nem születésről, nem fogantatásról. Csillag, csecsemő, angyalok karai, jászol, jászolszag, József, Mária, rongy és pólya, királyok, pásztorok, induló végtelen karácsonyok nem érdeklik. Vagy mint rostán a szem, kihull az ő külön történetéből. Kihull mindez, és mindez idegen. Apró, földízű, emberi dolog. Nagyobb, nagyobb, ó, nagyobb a titok. János evangélista negyedik, külön áll, világ végén valahol, vagy világ kezdetén. Vad sziklavölgyben, s a fénytelen örvény fölé hajol, és megfeszül a lénye, mint az íj, feszül némán a mélységek fölé, míg lényéből a szikla szó kipattan, s körül robajlik a zord katlanokban, vízhangosan, eget földet verőn, hogy megrendül a mindenség szíve. Kezdetben vala az íge, s az íge testé lőn.
Köszönjük szépen! Mind a két verse szeretnék majd hivatkozni itt menet közben. Tulajdonképpen valamennyire érzékelhettük azt a döbbenetet a Rónai György versből, hogy milyen lehetett az az első karácsony, a testélétel. Nem volt benne semmi romantika, megalázó helyzet. Azt hiszem, egyikünk se szeretné, hogyha gyermeke, unokája ilyen megalázó körülmények között jönne a világra, mint ahogyan megszületett Jézus. Azután ez a történet évszázadokon keresztül megy tovább, változik, hozzátesznek, elvesznek belőle, nagykeleti bölcsekből királyok lesznek az emberek képzeletében, a népdalok is változtatnak rajta. Egy valami marad, az, hogy Isten megkönyörült rajtunk embereken. Akkor Lea, légy szíves, gyere ki újra, kicsit beleéljük magunkat megint a nép képzeletébe.
Egészséggel gazda, nyisd meg az ajtódat, erezd be te megszűkült jó akaródat, világurának éjtető dalkáját, mert az utazásban igen megfáradott. Augustus császárnak parancsolatjára jöttek Názáretből a beiratásra, hogyha befogadnál ezen éjszakára, bizony megfizetné az egeknek ura. Ó, egeknek ura, világ megváltója, tekints alá mennyből szegény szolgálódra, és ne hagyj el minket e bujdosásunkban. Betlehem városban rongyos istállóba ma született, egy szűznek mélyéből, drága szent véréből megváltunk lett. Két angya hirdetett, pásztornak jelentett, ki őtet imádni és dicsőíteni méltóvá lett. Üreg bojtár mondja, hogy bárány is gida készen legyen. Ő harmad magával sípos és dúdással ő elmégyen. Két angya hirdetett, pásztornak jelentett, ki őtet imádni és dicsőíteni méltóvá lett. Ó, ékes szép virág, édes Jézus, menj béli rózsaág, áldott szent szűz. Angyaloknak királynéja, magyaroknak szószólója, áldott szent szűz, áldott szent szűz. Ezerszer áldott vagy, édes Jézus, te érdemed oly nagy, áldott szent szűz. Tiszteltessél, dicsértessél, magyaroknak fényeskedjél, áldott szent szűz. Tiszteltessél, dicsértessél, magyaroknak fényeskedjél, áldott szent szűz, áldott szent szűz.
úgy látszik, ma este ajándékok között élünk. Lea számára ajándék az, amit Isten adott neki, a tehetségével, a hangjával. Nekünk ajándék, hogy eljött és énekelt. Mindenek fölött Isten ajándéka, a megbocsátás. És ma arra akar bennünket biztatni, hogy azt, amit tőle kaptunk, ezt az ajándékot adjuk oda egymásnak. Egy történetet hadd mondjak el, Biblia olvasó emberek számára ismert. Jézus egyik tanítványa, nevezetesen Simon Péter, egyszer odaállt a mester elé, és föltett egy kérdést. Hányszor kell megbocsátanom? Még 7-szer is? És leste a választ. Emögött sok minden lehetett. Tudjuk, hogy nős ember volt, lehetett házassági konfliktusa. Volt neki anyósa is, ezt tudjuk a Bibliából. Volt egy halászati vállalkozásuk, lehet, hogy már torkig volt a szomszéd halásszal, aki mindig zavarja az ő vizeit, és azt gondolta, most már elég. Hányszor kell megbocsátanom? Talán még 7-szer is. A 7-es szám abban az időben a teljesség jelképes száma volt, mert hogyha Jézus azt mondta volna neki, hogy igen, igen, Péter, 7-szer is, de én azt mondom neked, hogy még 70-szer 7-szer is. Mindig. Nem érte. Aztán az Úr Jézus folytatta, hogy Péter jobban megértse. Azt mondta, hogy volt egy gazdag ember, egy király, ennek a királynak voltak sáfárai, akik intézték a pénzügyeit, a gazdaságát. És egyszer számadást tartott velük, és akkor kiderült, hogy az egyik 10 000 talentummal tartozik neki. Erre Péter megdöbbent. 10 000 talentummal. Hát 5 római tartományból évente 1000 talentum adó gyűlik össze. Hát hogy tehetett szert egy rabszolga ekkora adósság? És hát az a szerencsétlen odaállt a király elé, és azt mondta, hogy légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. Ezt mondta. Péter elgondolkodott. Hát hogy tudná megfizetni? Hát annyi pénzt összeszedni nem lehet. Hát ez rettenetes, hát Salamon király annak idején évente 666 talentumot söpört be a kincstárába. 10 000 talentum. De Jézus folytatta a történetet. A király megsajnálta ezt a szerencsétlent. Elengedte az adósságát. Ő felszabadultan kiment. Alig fordult egyet, következő utcasarkon szembe jön vele az egyik szolgatársa. Aha, gyere csak, ne menj át a túloldalra. Te tartozol nekem 100 dénára. Fizesd meg. Mire az azt mondta, hogy légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. Ugyanazt mondta, amit egy órával ezelőtt ő mondott a királynak. Csak hogy ő nem engedett. Na gyere csak az adósok börtönébe. Majd ott megfizeted. De nem tudom megfizetni. Majd a rokonait kiváltanak. Megtudták ezt a többiek, a többi szolga. Elmondták a királynak. A király ismét magához rendelte ezt a szolgát. És azt mondta, nem kellett volna neked is megkönnyörülnöd a szolgatársadon, ahogy én megkönnyörültem rajtad. De hiszen ő tartozik nekem, igen, tudom. 100 dénárral, tudom, hogy nem kevés. Egy napi napszám 1 dénár, nem kevés 100 dénár. De 10 000 talentum. Péter kezdte érteni a lényeget. Példázatról van szó, jelképes történetről. Nem tudjuk az Istent kifizetni. Hiába próbálkozunk. Hiába igyekszünk. Egész életünkkel tartozunk neki. És egyetlen lehetőségünk van az ő megbocsátása. Ide most ki is van vetítve, amit Péter mondott Jézusnak, Uram, hányszor kell megbocsátanom, még 7-szer is. És most ettől kezdve rólunk szól ez a történet, nem Péterről, és nem azokról a sáfárokról, rólunk szól, hiszen az elvárásaink börtönébe mi is képesek vagyunk becsukni egymást. Hiszen tartozik nekem, tartozik a feleségem. Azzal, hogy jobban tiszteljen. Tartozik nekem a férjem. Azzal, hogy átláthatóbbak legyenek az anyagi ügyeink. Meg igazán segíthetne többet a háztartásban. Tartozik nekem a szomszédom. Legalább ne bőgetné olyan hangosan a rádiót. Meg folyton barkácsol. Rettenetes. Tartozik nekem a kormány is. Jobb gazdaságpolitikával. Egyáltalán tartoznak az emberek, hogy normálisabban viselkedjenek az utcán. Hát Isten is tartozik, hát miért csinál akkor a hideget, mint ami most van, és az embereket tesszük be az adósok börtönébe. Tartozik, tartozik, tartozik nekem tisztelettel, tartozik nekem gondoskodással, tartozik segítséggel, tartozik szerelemmel. Rám fordított idővel, átlátható pénzkezeléssel, őszinteséggel, tartozik, tartozik, tartozik. És én mindezt följegyeztem, meg hűséggel. Annak idején meg is ígérte, hogy hűséges lesz. Isten szín előtt. Akkor ott az esküvőn. Ezek az én jogos követeléseim. Valóban jogos követelések. Jézus példázata nem szól arról, hogy az a szolga a 100 dénárját jogtalanul követelte volna. Egész biztos valóban tartozott 100 dénárral. Valóban egy napi napszám 1 dénár volt. Az irgalmas samaritánus a fogadósnak 2 dénárt adott. Egy napi szállodai költség, azt szorozzuk be 50-nel, ott a 100 dénár. Nem kis összeg. De a 10 000 talentumhoz képest, ahhoz képest kevés. És tartozom Istennek. Az a szolga 10 000 talentummal. Hát én is tartozom Istennek, és igyekszem Istennek néhány dolgot adni. Nem tudom, kedves hallgatóim, testvéreim, hogy gondolkodnak erről. Akarok adni neki vallásos szokásokat. Karácsonykor is gyertyát fogunk gyújtani, énekelni is fogunk a karácsonyfa előtt. Talán még a Bibliából is olvasunk, meg pénzt is adok Istennek. Ugyan lehet, hogy neki van elég sok, de hát adakozom. Adakozom az egyháznak, gyülekezetemnek, adok a szegényeknek, járok rendszeresen a templomba, igazán Isten is láthatná, hogy mindig ott vagyok, meg adok Istennek türelmet a szomszédaimhoz, én nem fogok kiabálni, ahogy ő kiabált, Isten igazán méltányolhatná ezeket a tetteimet, meg sok más jót is teszek, példás a házasságom. Hát ezt nézzétek meg. Igen, csak háromszor akartunk elválni, ez nem olyan sok. De különben veszekedni is alig szoktunk. Nálunk rend van. Meg a gyermekvállalás. Már 3 gyerekünk van. Jó, a szomszédnak van 5. Ő megteheti. Tehát igazán vállalok szolgálatokat is az egyháznál, majd számolom, hogy hányan lesznek úrvacsorát, meg segítek a versenypénz megszámolásában is. Sok mindent megcsinálok. Mindez még lehet, hogy nem megy elég jól, de haladékot kérek, légy türelemmel hozzám, Istenem, és majd még többet fogok adni neked, ha akarod, megtanulom Mózes 3. könyvét fejből. Az sem elég. Én azt gondolom, hogy nevetségesek ezek a dolgok, mind erre Istennek nincs szüksége. Isten mást kér, ő a szívemet kéri. A szívemet, ez azt jelenti, hogy ő legyen számomra legfontosabb, ő legyen értékrendem centrumában, mert ebből következik azután sok minden egyéb is. Ő a szívemet kéri, de hogy tudnám azt neki adni, hiszen nekem még terveim, céljaim, álmaim vannak, nekem azokat kell megvalósítani, és én éppen Istent akartam arra kérni, hogy segítsen az álmaim megvalósításában. Nem, hogy még én adjak neki. Kicsoda számomra Isten. Ezen már gondolkoztunk egyik este. Talán furcsán hangzott, amikor azt találtam mondani, hogy olyan, mint egy dömper, az a dolga, hogy utat tapusson nekem, hogy elérjem a céljaimat. Kinek van célja? Neki vagy nekem? Ki az Úr? Kettőnk közül. És vegyük észre azt, hogy az őstörténet alapján, hogy a bűn lényege éppen az, hogy az életemet én magam akarom irányítani. Az a kígyó kosztümben megjelenő első humanista filozófus arra veszi rá az embert, hogy legyen a saját maga istene. Ti eldönthetitek, mi jó, mi rossz. Hiszen arra vágytok, hogy Isten ne szóljon bele az életetekbe, Néha jó ennyire élesre állítani a kérdést. Kié az életem? Kié? Hát természetes, hogy az enyém, na nem, hát a páromé. Jó, te az enyém, én a tiéd, ásó, kapa, nagyharang, stb. Kié az életem? Hát a családomé. Hát állandóan értük gürizek. Igaz, hogy időm nincs rájuk, de hát a családomé az életem. Értük dolgozom, meg a munkámé. Igen, én hivatásból végzem a munkámat. Nem csak pénzkereset, jó, az is jó, ha jön. De nekem az szívügyem. Kié az életem? Hát végül is az enyém. Mégis kinek az élete? Ismerős ez a dráma cím? Valamikor a Madár Színházban adták. Huszti Péter ragyogóan játszotta azt a balesetet szenvedett tehetséges fiatal embert, akinek ezzel a balesettel véget ért a szobrász karrierje, a szerelmi élete lebénult deréktől lefelé, és azért küzdött, hogy kapcsolják ki az életben tartó készülékeket. Mégis, kinek az élete? Hát hiszen olyan magától értetődő az, hogy az én életem az az enyém. Mit mond a heidelbergi K.T.? Tulajdonképpen nem a K.T. Pál apostol egyik mondatára utal. A K.T. fölteszi a kérdést, mi a te egyetlen egy vigasztalásod életedben és halálodban. És a válasz úgy kezdődik, az, hogy én nem a magamé vagyok, hanem az én hűséges Uramnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona. De hiszen ugyanezt írja Pál apostol is az első korintusi levélben, nem a magatoké vagytok. El tudom ezt fogadni? A legszebb ábrázolása a keresztre feszített Jézusnak Grünewald festménye 13. századból. Sajnos a vetítő nem teszi lehetővé ennek a képnek igazán megrázó üzenetét. Semmi szépítés nincs benne, semmi romantika. Ékszernek alkalmatlan, mert egy meggyötört emberi test van itt, görcsökbe ránduló kezek, már majdnem foszlik. Azt mondják, hogy Grünewald a hullaházat látogatta, el tudom képzelni. Onnan vette az ötletet. A kereszt halál egyáltalán nem volt romantikus esemény, de Isten szeretet tette irántunk. Egy döbbenetes esemény. Valaki, egy német gróf egyszer megállt ezelőtt a kép előtt. Volt egy felirat, én ezt tettem érted, hát te mit teszel, értem. Ez volt a fordulat Zinzendorf életében. Az életét Istennek ajánlotta fel. Igen, a pietista mozgalom egyik vezér alakja lett ő azután. Én ezt tettem érted. És te megváltott, megvásárolt, nem a magamé vagyok, Isten fizetett érte. Nem ezüstöt és aranyat, ahogy írja Péter apostol, hanem a szeplőtlen és hibátlan báránynak, Krisztusnak a vérét. Nem a magamé vagyok. Ha semmi egyebet, ha ezt megértenénk most karácsonykor, nagyon jó lenne. És ebből következik az, hogy bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is a Krisztusban megbocsátott nektek. Mert Isten ezen az alapon képes megbocsátani nekünk. Hiszen az övéi vagyunk, ő alkotott, a teremtés jogán is az övéi vagyunk, elhalmozott minket ajándékokkal, kit ezzel, kit azzal, minden esetre adott egy emberi életet, néhány évtizedet, kinek többet, kinek kevesebbet, mire használom ezt, és ott van a másik ember, akire én meg tudok sértődni, megbántott, elén furakodott, figyelmetlen volt, rosszat tett velem, kihagyott valamiből, tudnánk sorolni, nyitva van az adósok börtönének az ajtaja, és azt mondja Isten igéje, hogy bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is a Krisztusban megbocsátott nektek, hányszor? 70-szer, 7-szer. Azaz fokozottan mindig. Nincs vége. A teljesség száma felfokozottan. Hogyan bocsát meg Isten? Úgy bocsát meg Isten, hogy nem köti feltételekhez. Nem kéri azt, hogy fogadkozzam, légy türelemmel hozzám. Nem mondja a király annak a szolgának azt, hogy hát legalább egy kis részletet fizes vissza. És majd azután gondolkodom, hogy legyen tovább. Egyszerűen elengedi az adóságát. Nem kell megszolgálni. Nem mondja a szolgának, hogy mától kezdve nehezebb munkád lesz. Hogy mégis valahogy hozd helyre ezt a hanyagságot. És előre el van készítve az ő megbocsátása. Mióta? Azóta. Amióta az a kereszt, amelyet Grünewald festménye is ábrázol, fölállítatott ott a Golgota nevű domb tetején. Semmi romantika nem volt ebben sem. Az egy gyalázatos hely volt, kivégzések helye, a Gyéhinnon völgye, a szeméttelep, ahol a szemét szaga a hullabűzzel keveredett. A városfalon kívül ez kifejezte azt, hogy akit ott kiszolgáltattak az idegen megszállóknak, a rómaiaknak, azt kiközösítették Izrael népéből. Egy koncepciós per végén végrehajtott gyalázatos halál. Kik csinálták? A zsidó Kajafás, a pogány Pilátus, mind ami kincs ütés ért, magam hoztam reád. Uram, e szenvedésért lelkemben ég a vád. Nem Kajafás, nem Pilátus, miattam és értem történt. Az isteni megbocsátás azóta kész van számomra. Készen van a kegyelem 2000 éve, bármikor átvehető. Csak oda kell állnom Isten elé, és megmondani azt, hogy én erre rászorulok. Én nem tudom törleszteni életadóságomat. Egy lehetőségem van, Istenem, ha elengedett. És ő azt mondja, elengedem. Hogyan bocsát meg Isten, úgyhogy soha többé nem emlegeti. A kegyelem tengerét látjuk itt, a megbocsátás tengerét, és megjelenik itt egy felirat. Becázni tilos. Az egyik kérdés ezen a cédulán erre vonatkozott. Én vagyok, aki eltörlöm álnokságodat, írja már Ézsaiás, és bűneidről többé nem emlékezem meg. Isten úgy döntött, hogy nem emlékszik. Isten elfelejti, idézőjelbe tettem ezt az elfelejti szót, mert félelmetesen jó az emlékezete, de ő úgy döntött, amit megbocsátott, annak vége, az nem bűn. Már nincs, el van törölve, mint amikor a számítógépen megnyomok egy gombot, és nem lehet visszahozni. Amikor a kukát is kiürítem. Hát erre van szükség. A megbocsátást én sem köthetem feltételekhez. Ez egy filmből kivágott részlet, amikor meg akarják kövezni azt a bizonyos házasságtörő asszonyt, és Jézus ír a porba, és azt mondja, hogy aki közületek nem bűnös, az vesse rá az első követ. Hát itt éppen valaki elejti a követ. Hogyan kell megbocsátanom? Ejtsd el a követ. Nyisd ki elvárásait börtönének az ajtaját. És dobd el a kulcsot, hogy meg se talált. Valahogy ezt kellene. Tudom, hogy nem megy ez nekünk könnyen. Bennem kell lennie a megbocsátás készségének. Ahogy Istennél is 2000 éve kész van. Lehet, hogy nem megy könnyen. De kérjem Istent, hogy segítsen ebben, hogy szívből meg tudjak bocsátani, és nem mondhatom én se, hogy jó, megbocsátok, de ne haragudj, ezt nem tudom neked elfelejteni. Isten azt mondja, ő elfelejti. Legalább egy ilyen döntése van szükség. Valaki egyszer azt mondta, hogy én megbocsátottam a sógoromnak, de nem tudom átlépni a küszöbét. Erre azt kellett neki mondani, hogy mi lenne, ha Isten is azt mondaná neked, hogy megbocsátod, de az otthonodba nem megy be, se a szívedbe. Bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is a Krisztusban. Az ezt jelenti, amit itt lehet olvasni kivetítve. Megbocsátani azt jelenti, hogy lemondtam a megtorlás jogáról. Megbocsátani azt jelenti, eltűröm a bűnt. Ezt jelenti? Nem. Nem ezt jelenti. Aki arról számolt be, hogy sorozatosan csalja a feleségét, és nem érti, hogy a feleségének mi a problémája, mert ő a feleségével is hajlandó nemi életet élni. Ez volt az az eset, amikor először mondtam azt, az asszonynak, hogy adja be a vállókeresetet. Mert ezt eltörni bűn pártolás. Az alkoholistának nem konyakot adunk karácsonyra, mert hogy annak örül. A bűnt nem tűrhetem el, én sem ítéllek el téged, mondja Jézus a házasságtörő asszonynak, és de menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz. Tehát ő szereti azt a szerencsétlen nőt. De a bűnét utálja. Hogy kerül ide ez a kávés csésze? Hogy lehet a bántást elfelejteni? Azt szokták mondani, hogy hát számolj 20-ig. Hát már 100-nál tartok. Akkor aludj rá egyet. Már egy hete alszom. Az az asszony, akiről az előbb beszéltem, a sérelmét a sógorától 25 évvel korábban kapta az esküvőjekor. Képzeljük el, hogy ebben a csodálatos bögrében kedvenc folyadékjára gondoljon mindenki, én teljes kávéra gondolok, van benne egy kis, hát nem répacukor, legalább nyírfacukor. Jó? Fölkavarom, kiveszem a kanalat, mi történik? A folyadék forog tovább. Erre mit mondanak? Számolj 20-ig. Aludj rá egyet. Annak az asszonynak 25 éve még mindig mozgott. Mert a véremben az adrenalin kezd kavarogni. A Biblia nem ezt tanácsolja, hanem azt tanácsolja, hogy tedd vissza a kanalat, és keverj ellenkező irányba. Egyébként ez a példa nem tőlem származik. Körülbelül 15 évvel ezelőtt ebben a teremben hallottam és láttam, Walter Nietzsche mutatta be, azóta nagyon szeretem elővenni. Tessék kipróbálni, működik. Nem olyan régen Baján beszéltem erről, és egy családnál ebédeltem, volt ott két kamaszlány, kávét kértek ebéd után. Hát soha életükben nem kértek kávét, de az anyukájuk nagyon rugalmas volt, és adott nekik. Kiderült azért, mert ki akarták próbálni. Kipróbálták. Nagy siker volt. De az lesz az igazi siker, hogyha nem az, hogyha kipróbáljátok otthon, a kávét estére már nem javaslom, hanem a megbocsátást. Ezt javasolja a Biblia. Hogy ezt javasolja? Azt mondja, hogy keverjük visszafelé a kávét, azaz szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket, áldjátok azokat, akik átkoznak, imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket. Hát ez a bibliai kávé visszafelé keverés. Egyébként a Bibliában több helyen ez hasonló szövegekkel találkozunk. Ezt éppen Lukács jegyezte föl ebben a formában, a hegyi beszéd Máté által leírt szövegében is megtalálható, Péter apostol első levelében, Pál apostol római levelének a 12. fejezetében, több helyen a Bibliában, alapvető bibliai tanítás. Nem mellékes. Emberi kapcsolataink, testvéri, baráti kapcsolataink így működnek. És hát ebből fakad az a szeretet, amit az Úr Jézus parancsba ad nekünk. Megparancsolja. Ha tegyem hozzá, nem ő kezdte a parancsot. Már az Ószövetségben elhangzik, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből. Már az is ott van az Ószövetségben, szeresd fele barátodat, mint magadat. Szeress! Lehet parancsszóra szeretni? A spenótot nem. De Isten igéje nem ilyen szeretetet parancsol, nem az éroszt, nem a testérvezettel járó szeretetet. Szeretni azt jelenti, hogy elfogadom a másikat feltétel nélkül, és odaadom magam neki feltétel nélkül. Vagy szeretni azt jelenti, hogy kutatom a másik valódi szükségleteit, és igyekszem csillapítani azokat. Magam elé vagy fölé helyezem a másikat. A szeretet nem vágykielégítés, nem érdekérvényesítés, nem hízelgés. A szeretet néha áldozattal és néha önfeláldozással jár. A szeretet az, amit az irgalmas samaritánus történetében olvasunk például. Valószínűleg ez a samáriai kereskedő is sietett, de kész volt megállni, kész volt a saját állatára föltenni az illetőt, elvinni, kitérő volt nyilván a legközelebbi fogadóba, szállodába elvinni, fizetett is érte, és azt nem várta, hogy visszakapja a ráfordított pénzt. Ez szeretet. Az érosz testélvezet. Talán egyszer már elmondtam, hogy legelső unokám magyarázta ezt el legvilágosabban, hogy mi az érosz, anélkül, hogy ismerte volna ezt a szót. Húsvétra kapott ajándékba egy élő kiskacsát, nagyon szerette. De mondta neki a vejem, hogy ne szorongass már annyit, mert megdögli, de én a döglöttet is szeretem. Tehát nem volt tekintettel a kiskacsa érdekeire. Na ez az érosz. Élvezetes szorongatni a kiskacsát, élvezetes simogatni a másikat. Kérdés, hogy van-e mögötte igazi szeretet, és a filia, a kölcsönös rokonszenvés, a barátság szeretete, az nagyon jó. Na és itt látjuk az irgalmas samaritánust, hát sok ábrázolása van, ez az egyik éppen a beteg fölé hajol. Isten az agapé szeretetre ad parancsot, ami életközösséget, egymás terhének a vállalását jelenti. Talán az is elhangzott már, eredeti jelentése a szónak közös vacsora, közös étkezés, de az ókori keleti ember az asztalát csak olyan emberrel osztotta meg, akivel vállalta az életközösséget. A szeretet parancsa nem az érzelmekre vonatkozik, hanem a cselekvésre. Nem baj, ha nem töltenek el meleg érzések, ha segítesz rajta. Aztán a meleg érzések jönnek. A pszichológia azt tanítja, hogy az érzelmek kísérő jelenségek. És jó, ha vannak. Az még külön jó, ha még meleg érzések is elöntenek. De a lényege az, hogy önfeláldozás, önmagam odaadása, a másik elfogadása, az ő szükségleteinek az előnyben részesítése, és igyekszem betölteni azokat. Jézus születése, Isten szeretet cselekvése. Irántunk való szeretet cselekedete. Mi történt? Honnan jött Jézus? nem egy másik csillagrendszerből, sokkal messzibbről, a végtelen dimenziójú térből, ami háromdimenziós terünkbe, amikor emberré lett. János evangéliuma tömör mondata, az ige testé lett. Az ige, Isten szava, Isten szeretet üzenete emberként megjelent a földön. Abban az emberben, akit a kortársai úgy emlegettek, hogy a názáreti Jézus, aki valódi ember volt, húsvér, testi fájdalmakkal, olykor elfáradva, álmosan, éhesen, minden szenvedést vállalva, nem a Golgotán kezdődött a szenvedése, hanem Betlehemben. Karácsony Isten szenvedése kezdetének az ünnepe. Isten megalázkodásának, értünk való megalázkodásának az ünnepe. Az ő testé lételének az ünnepe. Ahogy a Filippi levélben olvashatjuk, szolgai formát vett fel, és hasonlóvá lett az emberekhez. Megalázta magát. Ez történt Jézus születésekor. Jézus vállalta az emberi létet, az emberi testet, talán furcsa hozzáteszem, ezen belül az emberi agyat. Ő emberként, emberi aggyal működött. Feltámadása után az más. Akkor már dicsőséges testében. Nyilván tudta, amikor a küldetését elkezdte, hogy ő kicsoda. De valódi ember. Mert az ember bűnéért csak ember mutathat be áldozatot. Ugyanakkor születése természet fölötti, szűztől született, természet fölötti módon. Isten avatkozott be. Sok titok van itt. 100%-ig ember, 100%-ig Isten. És vállalta a testi és a lelki szenvedést, csalódásokat, azt, hogy legjobb barátai cserben hagyták, magára hagyták. A legnehezebb órában vállalta a megaláztatást, a leköpést, az ostort, hogy letépték a ruháját, és úgy feszítették föl a keresztre. Vállalta a kereszthalált. Én ezt tettem érted, és te, gondoljunk vissza a keresztre feszített Jézus Krisztus képére újra. És jó lenne, hogyha karácsonykor, amikor dicsőítjük Istent azért a csodáért, hogy nem hagyott minket elveszni, hanem elküldte a megváltót, és ránk az jut, hogy elfogadjuk az ő kezéből a bűnbocsánatot, és az életünket fölajánljuk neki. Ettől lehet igazi ünnep. Maga a karácsony is, de ezzel nem muszáj megvárni december 24-ét. Én remélem, hogy többünk életében, akik itt vagyunk, ez már megtörtént. Egy ilyen ünnepen meg lehet ezt erősíteni. Áldani a hatalmas Istent, áldani a fiút, Jézus Krisztust, ezért a szeretetért, amit értünk, véghez vitt. szeretném megkérdezni, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása. Most úgy érzem, hogy nem muszáj, hanem a szívünkben kezdjünk ünnepelni. Ezzel ezt a sorozatot befejeztük. Remélem, hogy tavasszal lesz majd újabb sorozatunk. Hát Leának még nem mondtam, de lehet, hogy mondani fogom, hogy húsvéti csokor elképzelhető-e. Jó, nem muszáj most válaszolni, de tavasszal lesz húsvét. Ugye, másik óriási ünnep. Kati pedig mindig szívesen jön, hogyha hívom verset mondani. Mindenkinek Isten áldását kívánom, nem csak karácsony estére, hanem az életetekre. És az lesz az igazi áldás, hogyha nem a magatokéi maradtok, hanem az Úréi. Ebben van a vigasztalásunk, hogyha tudom azt, hogy én az Úr Jézus Krisztus tulajdona vagyok. Hát Isten velünk, viszontlátásra!